Isten igéjét Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből fogom olvasni a 6. rész első 10 versét. Testvéreim, ha valaki tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jó lehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. Mert mindenki a maga terhét hordozza. Akit pedig az igére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját. Ne tévelyegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást, aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjatok el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Hálásan köszönjük, mennyi atyánk, ezeket az igéket, amelyek a te szavaid, segíts a mai reggelen is ezeket úgy fogadni, mint amelyek nem emberi beszédek, hanem tőled jövő szavak, amelyek belőled, tőled származnak. Kérünk, hogy ennek megfelelően segíts ezeket befogadnunk, meghallgatnunk, előtte, mint a te szavad előtt meghajolni, meghódolni, szívünkben megnyílni, engedni, hogy a szívünk mélyére hassanak a te igéid. Kérünk, hogy te segíts, hogy mint egy tükörben mai reggelen is meglássuk önmagunkat, és segíts, hogy ne legyünk feledékeny hallgatói a te igédnek, hanem legyünk megtartói. Segíts, hogy ne becsapjuk önmagunkat, látva, hogy milyenek vagyunk, és utána elmegyünk és megmaradunk olyannak, amilyenek voltunk, hanem segíts, hogy a te lelked által és ezeknek az igéknek a hatása által el tud végezni a szívünkbe azt, amit a mai napra mindannyiunk számára elvégezni készültél. Kérünk, hogy áld meg igét hirdetőjét, Montit, és mindannyiunkat, akik te rád figyelve, szemeinket te rád függesztve, várjuk, hogy mit akarsz szólni hozzánk. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen.
Csak mondom itt az elején, hogy senki nem kell izgulni. Az egész 10 verset nem fogunk érinteni majd, mert az egész szakaszban csak az első 5 verset. Hogyha valaki nézi az órát és látja, hogy még mindig csak a 3. versről beszélek, azt nem jelenti, hogy 2:20 fogunk beszélni, csak az első 5 verset fogunk érinteni ma. Olvasom megint az első vers a Galata 6. részből. Testvéreim, ha valaki tetten is érnek valami bűnt, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsatok helyre azt, az ilyet szelíd lélekkel. Ebben az igében látjunk, hogy ő felszólít valaki. És nagyon fontos, hogy mi látjunk ebben az igészakaszban, kiról van szó. És azt mondja, hogy ti, akik lelki emberek vagytok. És az egyik kérdést, amit kell válaszolni, mielőtt tudunk folytatni bármilyen mondani valóval, ami van itt a 6. részben, kell, hogy legyen világos előttünk, ki az a lelki ember. Az előtti részben, az 5. részben azt mondja, hogy van kétfajta ember, van az az ember, aki a test szerint él, a test cselekedetei benne van az ő életében, És utána van egy másik ember, az az ember, aki a lélek szerint él, a lélek által jár. Látjunk, hogy az ő életében a lélek az, aki vezet, aki uralkodik. Végül is, ha menjünk az első Korintus harmadik részre, látjuk, hogy van egy harmadik fajta ember is. Az első Korintus második része végén azt mondja, hogy vannak olyan emberek, akik nem lelki emberek. A nem lelki ember az az ember, aki nem keresztény. Fontos, hogy mi látjunk, hogy igenis van különbség a nem lelki és a lelki között. A lelki ember az az ember, aki keresztény. Megint azt kell látni a Galata levélben, hogy ki az, aki keresztény. Az utolsó hónapokban többször beszélgettünk erről, hogy az ember nem lesz keresztény, mert ő minden vasárnapi jár templomba. Az fontos a hívő embernek, hogy templomba jár, de attól nem lesz keresztény. Ha valaki olvassa a Bibliát, az szinte egy nagyon jó és fontos dolog a mi életünkben, de az ember nem lesz keresztény, mert ő Bibliát olvas. Esetleg egy harmadik, a Sherdlerek bent vannak az Isten tiszteleten ma. Ha valaki, mint Sherdler félnő, egy keresztény családban, attól, hogy valaki félnő egy keresztény családban, az nem jelenti, hogy ő keresztény. Mindegyik ember kell hozni egy döntést. Lehetséges, vagy azt mondom, hogy biztos, könnyebb annak a gyereknek, aki félnő egy hívő családban. Mert neki van az a lehetőség, hogy ő tud hallani az igét. Hogy van előtte reménység szerint a szülőkben egy olyan példa, amit mutat neki, hogy milyen egy keresztény ember. De ha valaki születik egy keresztény családba, attól nem lesz keresztény. Hanem az ember akkor lesz keresztény. Ha ő jut arra a pontra az ő életében, hogy ő elismeri azt, hogy ő bűnös. Ha ő elismeri azt, hogy ő semmit nem tehet az ő üdvösségéért, abban az értelemben, hogy jót cselekedett, vagy ilyesmit. Hanem minden ember kell jutni arra a pontra, hogy ő hoz egy döntést. Ő hoz azt a döntést, hogy Isten, eddig én uralkodtam az én életemben. Én szeretnék átadni az Uramat. Én szeretnék megvallani az én bűnémet. Én szeretnék, hogy te legyél az én megváltom. Ha valaki még nem tette ezt, akkor fölösleges az egyik értelemben, hogy beszéljünk ezek a többi dolgokról a Galata 6-ban. Mert az alap nélkül nem lehet építeni. Van olyan, aki próbál építeni alap nélkül, de ha valaki ezt csinál, akkor egy idő után kiderül, hogy az nem marad. Mi személyesen tapasztaltunk ezt az utolsó hónapokban. Volt egy kis felújítás nálunk, és nálunk a háznál van egy kapu a ház előtt. És a járda rész és a lejáró a garázsba ott azon a részen, a beton tönkrement. És kellett felbontani azt a betont, mert tönkrement. És az volt az érdekes, amikor felbontottunk a betont, az egyik oszlop, amit tartotta a kaput, az kezdett befelé dőlni. És akkor nem 2 centi, nem 3 centi, hanem egy 6-8 centi. Én azt mondom, hogy nem baj, megoldjunk. De a feleségem győzött, és lebontottunk azt az oszlopot. És az volt az érdekes, amikor lebontottunk az oszlopot, Az oszlop maga nagyon szép volt, de semmi alapja nem volt. Az oszlop alatt a földben kb. Ennyi beton volt. És csak alatta volt, semmi lábat nem adott neki, és azért összedült ez. Szépen ráépítették. De amit építettek rá egy idő után, összedült. És ha valaki próbál, külsőleg csak a törvények betartani, esetleg az ember egy időre ezt tud csinálni. Tudunk valamennyit betartani a törvényt, tudunk olyan élet mutatni, ami jó mutat. Csak egy idő után kiderül, hogy van egy óriási probléma itt. És az óriási probléma az, hogy hiányzik az alap. Amikor mi beszélünk a kereszténységről, az alap az Jézus Krisztus. Az alap, hogy mi teszünk a mi hitünk Jézus Krisztusban. Ha van az az alap, akkor lehet mondani arról valakiről, hogy ő lelki. Ő az Istené. De mégis az első Korintus 3-ban látjuk, hogy van egy harmadik ember. A harmadik ember, a harmadik rész elején azt mondja, hogy ez egy olyan ember, akit Paul nevezi, hogy testi. Aki kiskorú marad. Egy olyan ember, aki valóban megtér. Aki valóban új élete van Krisztusban. Van az alap, csak valahogyan nem foglalkozik arra, hogy ráépít. Én azt mondom, hogy az egyik értelemben ez jobb, mert az az ember, aki ráépít, hogy nincs semmi alap. De az igazi jó a lelki keresztény, ahol van az alap, és aki megfelelőbb módon épít rá. És most Paul szól ezek a hívő embereknek. És mond neki, hogy mi az, amit ő vár tőlük. Ő azt mondja itt a lelki embernek, hogy ha van valaki, aki valamilyen bűnben van, ha van valaki, ami bűn tesz, akkor a lelki ember feladata, oda menni, igazítjatok meg. Állítjatok helyre azt az embert. Az a cél. Érdekes a kifejezés, amit használ itt, amikor azt mondja, hogy igazítjatok helyre. Ez egy a leggyakrabban használt, amikor az orvosok, amikor jön valaki és el van törve egy csontja, akkor a gondolat használtak ezt a szót, amikor helyre állítottak azt a csontot. Az az orvos feladata, hogy úgy rakja össze azt a csontot, visszarakja a helyre, hogy egy idő után rendbe jön. Az orvos feladata nem azt, amikor az ember bejön összetört csonttal, nem az orvos fő feladata azt mondani neki, hogy ne haragudj. Egy kicsit okosabbat kell lenni. Amikor biciklivel jársz, akkor oda kell figyelni, mert ha nem, akkor elesel, és akkor ez lesz. Az orvos feladata nem azt magyarázni neki, hogy mit kellett volna csinálni, hogyan tudta volna kerülni ezt a balesetet. Az orvos fő feladata rendbe rakni. És így a lelki ember fő feladata így adni azt a segítséget, hogy azt az eltört rész, ami nincs rendben, azt tud helyre rakni. Van egy egyensúlyt, amit kell találnunk itt. Mert ha mi visszamenjünk a Máté evangéliumba, a hegyi beszédre, a hetedik rész az első versben, Jézus azt mondta, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Miről van szó itt? Én nem tudom, hányszor hallottam azt, hogy valaki azt mondja nekem, hogy Monty, a keresztény embernek nem szabad ítélni. A keresztény embernek nem szabad mondani a másik embernek, hogy ha ő valami rosszat csinál. Látod? A Máté 7:1 ezt mond. Csak én azt mondom, hogy nagyon fontos, hogy tovább olvasunk. Nézzünk a szövegkörnyezet, mert ha mi tovább menjünk az 5. versre, mit mond? Két mutató. Vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivéhesed atya fia szeméből a szalkat. Mi a feladat? Igenis, a hívő ember feladata segíteni a testvére, akinek van valami problémája. Én csak akkor tudok segíteni a testvére, akinek van probléma, ha ő is látja azt, hogy problémája van. Ha ő nem látja azt, akkor nem fog elfogadni a segítségemet. Ha tovább menjünk itt a 7. részben, és a 6. versben, látjunk azt, hogy szükség van arra, hogy az ember ítél el valamit. Hogy hoz egy döntést. Ugyanezt látjunk itt a 7. részben, a 15. versben, a 20. versig. Azt kell látnunk, amikor ítéletről van szó, végül is két dologról van szó. Van olyan helyzetek, amikor az ítélet az, hogy én megítélem a másik ember, én azt mondom, hogy te bűnös vagy, és itt van a következmény. És van egy másik fajta ítélet, amikor mi nem mondjuk, hogy itt van a következmény, és itt van a büntetés, hanem az ítélet képesség, hogy mi tudunk látni a különbség a jó és a rossz között. Hogy mi tudunk látni azt, hogy ez a dolog bűn, és ez a dolog nem bűn. És mint hívő emberek, szükség van arra, hogy mi tudunk vizsgálni ezeket a dolgokat. Hogy mi jól tudunk látni azt, hogy valami bűn, vagy nem bűn. Nem arról van szó a Máté 7-ben, amikor azt mondja, hogy ne ítéljetek. A egyik esetleg legjobb példa erről, nálunk a csoportóran erről volt szó a héten, a János 8. rész, az első 11 versben, amikor odahoztak Jézushoz egy házasság törőasszonyt. És azt mondták, hogy Jézus, mit kell csinálni ezzel a nővel? Mit találtunk őt pont amikor bűnben volt? Az az érdekes, hogy csak a nőt odahoztak, mert ha pont akkor találtak, amikor bűnben volt, a férfi még ott volt. De valami ok miatt ezek az emberek csak a nőt hoztak oda. Lényegében azt lehet látni, hogy igazán az igazság nem volt a legfontosabb nekik ebben a helyzetben, hanem ők akartak találni valami hibát Jézusban. És amikor oda hoztak ehhez ezt a nőt Jézushoz, Jézus egy idő után a kövek között válaszolt. Aki bűntelen, közöletetek, az vessen rá első követ. Érdekes, hogy miután Jézus mondta ezt, a tömeg, ami ott volt, először az idősebb emberek kezdtek elmenni. Mert azok az idősebb emberek egyből ráértek, hogy nézd. Én nem vagyok bűntelen. Nem volt kérdés, ő tudta azt, hogy ő is bűnös. És miután az idősebbek elmentek, a középosztály elment, és utána a fiatalok elmentek, és senki nem maradt ott. És akkor Jézus a követ között kérdezett, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felelt, senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítélek el téged. Menj el, és mostantól fogva többi nem vétkez. Itt ebben a mondatban Jézus teljesen világosan mondja önnek, hogy amit tettél, az bűn volt. Mert azt mondja, hogy ne tegyél tovább azt. De annak ellenére, hogy Jézus látta, hogy amit a nő csinált, az bűn volt, Jézus azt mondta, hogy én most nem ítélem el. Joga lett volna, ő Isten volt, de ő egy olyan Isten, aki állandó adni egy második esélyt az embernek. Én meg vagyok győződve arról, hogy sokszor Isten hamarabb kész adni egy második esélyt egy embernek, mint mi, mint keresztények készek vagyunk ezt csinálni. Azért Jézus mondta a Máté 7.1-ben, hogy ne ítéljetek. Mert mi túl gyorsan húzunk egy döntést. És mi megítéljünk egy embert, és mi azt mondjuk, hogy az az ember rossz, az az ember gonosz. Amikor Jézus inkább akar adni egy második esélyt annak az embernek. Ha mi olvasunk a különböző igéket a Szent Írásban, ahol van szó az intésről, ahol van szó arról, hogy az egyház fegyelem, akkor mindegyikben látjunk valami érdekeset. A Máté 18-ban esetleg a legismertebb rész. A 15. vers. Ha vétkezik atya fia, menj el hozzá, intsd meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted atyad fiat. Mi a cél az intéssel? A cél az intéssel ebben a helyzetben nem lenyomni azt az embert. A cél az intéssel segíteni őt, nyitni a szemét, segíteni őt látni a bűn a saját életében. A cél az, hogy mi tudunk megnyerni a testvért, nem lenyomni. Ugyanazt látjunk az első Korintusban, az 5. részben, amikor ott látjunk, hogy bűn volt a gyülekezetben, és akkor itt volt egy másik probléma, mert itt tényleg a gyülekezet nem csinált semmit róla. Senki nem volt hallandó oda menni az emberhez, és mondani, hogy ez bűn. Hattak, hogy él bűnben, és ez se jó. De utána olvasunk itt az 5. rész, az első Korintus 5.5-ben, hogy azért raktak ki őt a közösségből, hogy a lelke üdvözüljön. A cél nem volt az, hogy mi akarunk kemény lenni vele. A cél nem volt az, hogy mi akarunk lenyomni őt. A cél volt az, hogy ő forduljon vissza az Úrhoz. És ha menjünk a második level, amit Paul írt a korintusi gyülekezetnek, a második rész, a 7. és 8. versben, nem vagyunk 100% benne, de elég nagy az esély, hogy ugyanarról az emberről van szó itt. És itt a 2. Timoteus 2-ben azt látjuk, hogy Paul intette a gyülekezetet. És ő azt mondja, hogy most viszont inkább bocsássatok meg neki, és vigasztaljatok meg, hogy a túlságos nagy szomorúság valamiképpen meg ne emésse az ilyet. Ezért kérlek titeket, tanúsítjatok irányta szeretetet. Történt az intés, de a végső cél az, hogy ő visszajön. Ugyanezt a Paul második levele a Thessalonikai gyülekezetnek olvasunk a 3. rész, a 15. versben. Beszél egy olyan testvérről, aki bűnben élt, aki nem volt engedelmes az igéhez, de utána, amikor befejezi a beszéd róla, a következőt mond. De ne tekintjetek ellenségnek, hanem intjetek, mint testvéretek. Megint, milyen a hozzáállás itt? A hozzáállás az, hogy ő az én testvérem. Én akarok segíteni őt. Egy hasonló helyzetben a zsidókhoz írt levél a 12-13-ban, és azt mondja, hogy a cél az, hogy ő meggyógyuljon. Visszajövünk ide most a Galáta 6-1. Testvéreim, ha valaki tetten is érnek valami bűnben, ti, aki lelki emberek vagytok, igazítjatok helyre az ilyet szelíd lélekkel. Akkor most beszél arról a lelki emberről, hogy az a lelki ember hogyan megy oda a testvérhez. És beszél egy olyan dologról, egy szelíd lélekről. Megint. Túl gyakran az én tapasztalatom az egyházban. Amikor mi oda menjünk valakihez, minden megvan, csak az a szelíd lélek hiányzik. Mi rendelkezünk a teljes igazsága. És mi hallandó használni azt az igazság, mint kalapács. Nem akarunk kompromisszumot kötni az igazsággal. Igenis, kell kiállni az igazság mellett. De nagyon fontos, hogy milyen a mi lelkületünk, amikor azt csináljuk. Milyen a mi lelkünk. Bennünk van-e azt a szeretet, azt a gyengédség, amire szükséges. Még egy igét olvasom ezzel kapcsolatban, az első Thessalonika 5. rész, a 14. vers. Megint Paul beszél a lelki emberekkel. Kérjünk titeket, testvéreim, intjetek a tétlenkedőket. Bíztassatok a bátortalanokat, karjatok föl az erőtleneket. Legyetek türelmesek mindenkihez. Hogy vagyunk azzal a türelemmel? Mert a türelem az kell mind a három emberrel, akit intettünk,
akit
bíztattunk, akit kaptunk fú, türelem kell. Nálunk a kertben vannak fák, gyümölcsfák, díszfák, és a feleségem, mi baj, nincs itt most, akkor tudok beszélni róla, ő egy kicsit türelmetlen a fákkal. És ő azt mondja, hogy vágjunk ki ezt a fát, ez a fa nem nő. És én általában mondom neki, hogy hibúja, várjunk még egy-két évet. Most ültettünk ezt a fát, amikor ültettünk ezt a fát, akkor idő kell, hogy azok a gyökerek megszoknak ezt az új helyet. Az, hogy azok a gyökerek tudnak lejjebb menni. És most van két olyan fa a kertünkben, esetleg három olyan fa, aki Ibolya egy pár évvel ezelőtt szívesen kivágta volna. És most mind a három gyönyörű szép fák. Mind a három teljesen betölti azt a feladat, amit kell betölteni. A türelem kellett. Volt az egyik fa, aki 5 év keresztül maradt ilyen magas. Nem változott. Nem lett magasabb. És akkor mi kezdünk egy kicsit türelmetlen. Ez a fa már 5 évet kapott. Mennyi időt adom neki? És ugyanígy vagyunk emberekkel. Mi valahogyan, mint szülők, mi azt várjunk, hogy a 6 éves gyerek úgy viselkedjen, mint a 12 éves. És mi szülők tudjunk türelmetlen lenni vele, hogy ő miért nem olyan. Vagy a 12 éves gyerek úgy viselkedik, mint egy 12 éves gyerek. És mi nem vagyunk elég türelmes, mert mi azt várjunk, hogy ő már legyen 16 éves. Türelem kell a testi gyerekeinkkel, türelem kell a lelki testvéreinkkel. Nem az a vágyunk, hogy teljesen mindegy, ha nem nő, nem. Mi mindent akarunk tenni, hogy ő nőbe kegyen, de szükség van arra, hogy legyen az a türelem benne. A másik gondolat itt a Galata 6-ban, a vázlatban, a második pont, ami ott van. A mások terhért hordani. És itt a Galata 6-ban, amikor olvasunk ezt, mi olvasunk, hogy egymás terhért hordozatok, és így töltjetek be a Krisztus törvény. Amikor itt látjunk azt a szó tehért, a kifejezés itt beszél egy olyan tehérről, ami túl nehéz egy embernek. Ami azt az egy ember nem tud cipelni. Amire kell egy kis segítség. Szinte nálunk, amikor volt ez az építkezés, amikor felbontottunk dolgokat. Volt olyan dolgok, amikor az a régi betont kellett betenni a konténerbe. És volt olyan darabok, ami olyan nehezek voltak, hogy egy ember nem tudta egyedül csinálni azt. Túl nagy volt a tehér neki. És szükség volt arra, hogy ketten egy bizonyos esetben három ember fogta valami, és együtt tudtunk fölemelni. Ismerjünk ilyen helyzetek az életünkben. Amikor a munkával szükség van segítségre. De nem csak a munkában vannak ilyen teherek. Vannak más területek az ember életében, amikor van teher. Amikor valaki munkanélküli. Az egy nagyon nagy teher az ember életében. tehér nem csak abban, hogy nincs bevétel, hanem tehér abban, hogy az ember kezd kérdőjelezni azt, hogy én alkalmas vagyok-e bármire. Valahogyan az ember kezd azt gondolni, hogy én senki vagyok. Én teljesen alkalmatlan vagyok. Az egy tehér. És akkor német keresztények azt mondja, hogy még mindig nincs munkád, akkor biztos rosszul csinálsz valamit. Ezzel hordjuk a másik ember tehért. Szerintem ez nem terhehordás. Hogy mi csak azt mondjuk, hogy mi van veled. Amikor valaki küzdik egy betegséggel, vagy valaki a családban küzdik egy betegséggel, nagyon sok esetben az egy olyan tehér az ember életében, ahol ő egyedül kevés. És szükség van arra, amikor mi látjunk, hogy valaki életében van egy ilyen tehér, hogy mi adjunk a segítséget. És itt is fontos, hogy kell látni azt, hogy mi a segítség. És néha a segítség nem azt, amit én gondolom, hogy segítség, hanem valami egészen más. Csak akkor fogok tudni, hogy a segítség, ha én kérdezem az embertől, hogy ez segítség lenne. Mert néha, amit mi szánjunk, mint segítség, az egy tehér. Mi azt gondoljuk, hogy ha valaki kórházban van, akkor milyen jó menni látogatni őt. De lehetséges, hogy az utolsó ember dolog, amit az ember, aki ott van a kórházban, kíván azt, hogy valaki jön látogatni. Lehetséges, jól esik a látogatás, ha csak 45 percet maradunk. De amikor mi már 45 perc ott vagyunk, az már nem segítség neki, hanem az csak plusz tehér. Szükség van arra, hogy legyen az érzékenység bennünk, amikor mi hordozunk a másik ember tehért, hogy mi azt látjuk, hogy mi az, ami a valódi segítség neki. Ez így tudunk együtt hordani azt a tehért. Ugyanez a tehér van az ember életében, amikor egy közel hozzátartozó ember meghal. És van egy gyász időszak az ember életében. És ilyenkor jó, ha mi valahogyan tudunk oda menni és adni a megfelelő segítség abban a pillanatban, amikor az ember egy tehér alatt. Említettem már, hogy nyáron szolgáltam egy vállóhaló táborban, ahol kb. 30 elvált ember részt vett. És az egyik panasz, amit elhangzott ott, nem csúnyán, de az volt, hogy az egyik panasz az volt, hogy a gyülekezetem teljesen ellenem fordult. Amikor ott voltam a legmélyebb pont az életemben, amikor a legnagyobb helyzet volt, hogy kellett segítség, ahelyett, hogy kaptam a segítséget a hívőktől, ők csak mutattak, és azt mondjuk, hogy bűnös vagy. Valahogyan, mint gyülekezet, változnunk kell. Valahogyan, mint gyülekezet, az a mi feladatunk, hogy mi szeressünk azt az ember, aki le van nyomva. Hogy mi mutatjunk azt a kegyelmet neki. És azt kell mondanom azt, hogy ez valamit, amit én tanulok. Nem mondom, hogy ez mindig volt az én erősségem. Én nagyon könnyen tudtam megítélni, hogy néha még mindig nagyon könnyen tudunk elítélni egy másik embert. És vigyáznom kell arra, hogy ezek a, amit látnunk az ötödik rész végén, a lelki gyümölcs, hogy az legyen igaz róla. Az a szeretet, és az a türelem, és az a szelídség, és a szíveség, és a jóság. Ilyen helyzetekben, amikor van valaki, akinek van egy teher az ő életében. Az utolsó gondolat, amit szeretnék kiemelni itt, az ötödik versben találjunk. Mert mindenki a maga tehét hordozza. Mielőtt érkezünk ott, látjunk a harmadik és a negyedik versben egy olyan veszély, amikor valaki túl sokat gondol saját magáról. Amikor Paul azt mondja nekünk, hogy vigyázzatok. Ha azt gondolsz, hogy az, akkor a legnagyobb veszélyben vagy. Vigyázzatok, hogy ne gondoljad azt, hogy én jobb vagyok, mint ők. Ne gondoljad azt, hogy én jobb vagyok, hogy milyen jó, nekem nincs ilyen teher, nekem nincs ilyen bűn. Hanem vigyázni kell. Mert mi nagyon könnyen tudnunk bekerülni ugyanabban a helyzetben, amiben ő van. Mi vigyázzunk magunkat, mi nem összehasonlítjunk magunkat másokkal, amit olvasunk a negyedik versben, és utána itt az ötödik versben mi vállaljuk a személyes felelősség. Itt érdekes, egy kicsit más a szó, a fordításban ugyanaz a szó a második versben, amikor mi segítünk a másik embert az ő tehervel, de utána itt látjunk az ötödik versben, hogy kell cipelni a saját terhet. A különbség az, hogy a második versben az egy olyan teher, ami túl sok egy embernek. Az ötödik versben az egy olyan teher, ami nem túl sok egy embernek. És akkor az ötödik versben, amikor azt mondja, hogy vállalja a saját teheret, akkor azt jelenti, hogy ne várjam azt, hogy a többi ember csinál, amit az én feladat. Vállalnom kell azt, amit Isten vár tőlem. A felelősséget kell vállalni. Az én részemről, ami valóban tudok vállalni. A lelki ember. A lelki ember az ember, aki jár a lélek szerint. A lelki ember az ember, aki tud megbocsátani a másik embert. A lelki ember az ember, aki tud mutatni a testvérnek a bűn az életében, de mutatja, de mégse ítéli el. Még mindig szereti, még mindig próbál fölemelni őt. Ez a kihívás nekünk, hogy legyünk lelki keresztények. Imádkozunk. Édesatyánk, kérjünk, hogy segíts minket, hogy ne ítéljünk el másokat jogtalanul. Annélkül, hogy nem először vizsgáljunk magunkat. És tegyünk rendben azok a bűnök a mi életünkben. És segíts minket, amikor menjünk és nyújtunk segítséget a testvérnek, hogy azt csináljunk szelídséggel, alázattal, türelemmel és szeretettel. Ezt kérjünk a te nevedben. Amen.